Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Lihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A hét közepén tértem haza a Dubrovnikból, amelyről az UNESCO egyik igazgatója azt mondta, a világ kincse. Talán nem véletlenül, ha valaki megérkezik akár autóval, akár repülőgéppel Dubrovnikba, mindenképpen a hegy tetőről fogja először megpillantani a várost. Gyönyörű az föld, ékszerként ragyog a tenger öledésében. Én is készítettem pár fotót, majd megérkeztünk a legendás szállodához, a Hotel Excelsiorhoz, ahol Ceausescu is lakott egykor. A betykolás gyors, a kilátás pedig innen a legszebb a régi kikötőre és a dubrovniki öbölre. Errefelé a tengerpart meglehetősen érdekes, ugyanis a hotel környékén azonnal mélyül, viszont kristálytiszta, rögtön a szálloda mellett viszont találni egy homokos, kavicsos strandot. Ez a híres Banje, Dubrovnik legismertebb strandja. Az új szárny teljesen beleilleszkedett a közeli óváros hangulatába, a legújabb építkezéseknél ügyelnek arra, hogy a kövek és a homlokzat illeszkedjen a várfalak építőanyagához. A belső dizájnt illetően még néhány új ötlet el kellene, meg is lesznek ezek, ígérte az igazgatónő. Érdekes, hogy errefelé mindenki beszél angolul, a turista paradicsomban azonnal el lehet boldogulni az angollal, nem értik félre a dolgokat, profiás. Az éttermek főleg tengeri specialitásokat és mediterrán étel különlegességeket kínálnak. A reggelinél még pixalámit is találunk. Nagyon sok konferenciát tartanak Dubrovnikban, főleg az orvosok és a patikusok. Mint elmondták, ennek az az oka, hogy 1317-ben itt a Kisbarátok rendházában nyitották meg Európa egyik első patikáját, amely azóta is folyamatosan működik. A szálloda egy kicsit a labirintushoz hasonlított, nem mindent találtam meg elsőre, de a személyzet azonnal segített. A legjobb fotókat pedig a teraszról lehetett készíteni a városról. Dubrovnik környékét már a görögök is benépesítették. Aztán elfoglalták a területet a rómaiak, a várost pedig Ragúziumnak, majd Ragúzának kezdték el nevezni. A 7. század közepén érkeztek meg a horvátok. Később Ragúza a bizánci birodalom része lett, majd a dubrovniki köztársaság virágkora következett. Klasszikus köztársaságnak szerintem igazából nem nagyon nevezhetjük, de a korabeli iratokon fennmaradt köztársaság kifejezést mégis használják a furcsa államra, mégpedig azért, mert a helyi arisztokrácia önkormányzata még a magyar és a török időszakban is megmaradt. Egy hónapra maguk közül egy rektort választottak az arisztokraták, ő kormányozta aztán Dubrovnikot és a környéket. A bizánci birodalom fennhatóságát követően jöttek a velenceiek, ekkor csorbult az önállóság. 1358-ban azonban Nagy Lajos magyar király védnöksége alá került Ragúza, és ettől kezdve a dubrovniki köztársaság is újraélett. 1526-ban a Mohácsi csatában a törökök legyőzték a magyarokat, Dubrovnik ettől kezdve a török birodalomnak lett az adófizetője. Ragúzának azért akkora vész nem volt Mohács, ugyanis a törökökkel sikerült nagyon jó megállapodást kötniük. Adót fizettek, 12.500 aranydukát volt a szabadságára. Viszont cserébe kereskedési jogot kaptak a török birodalom egész területére. A dubrovniki köztársaság virágzott. Nagyon sok településsel, szigettel kereskedtek, újabb és újabb épületeket emeltek, úgyhogy a török kor volt Dubrovnik fénykora, köszönhető a jó diplomáciának. A 16. században már saját pénzt vertek, önálló zászlójuk volt a védőszentjük alakjával, Szent Balázssal. Dubrovnikban ekkoriban nem is a harcok okozták a nagy gondot, nem nagyon volt ezekből, hanem a földrengések. Még a védőszent sem tudta ezzel megkímélni a várost. 1520-ban és 1637-ben is volt itt nagyobb földmozgás, a legkatasztrofálisabb azonban az 1667-es óriási földrengés volt. Annyira tönkretette a várost, hogy sokan úgy gondolták, máshol kell letelepedni. Már el is kezdtek volna elköltözni Dubrovnikból az emberek, ha nem hoztak volna egy olyan jogszabályt az arisztokraták, miszerint a hamis tanúzással egyenértékű az a bűncselekmény, ha valaki el akar költözni. Mivel azonnal megtorolták a költözéseket, így nem mentek el az emberek, hanem újjáépítették a várost. Barokk stílusú lett ettől kezdve Dubrovnik belső területe. 1808-ban aztán megszűnt a köztársaság önállósága, Napóleon marsalja Marmont ugyanis úgy határozott, hogy Ausztriához kell csatolni Dubrovnikot. Később az osztrák-magyar monarchia része lett Ragúza, egészen Trianonig, majd az első Jugoszláviához csatolták, aztán a második Jugoszláviához, végül 1990-től Horvátországot. Mint említettem, a jó diplomáciának köszönhetően a háborúk megkímélték Dubrovnikot, kivéve a délszá, az 1991-es. A drámai eseményekre még sok helyen emlékeznek, lehet kapni a könyvesboltokban Dubrovnik a háború idején feliratú könyvecskéket angol, német, horvát nyelven, hogy az egész világ láthassa a borzalmakat. Égő csónakokról készültek fotók, arról, amint az óváros lángokban áll. Az egyik leghíresebb rendházban a patika mellett van egy gránátnyom. Bekeretezték, és ideírták, hogy 1991. december 6-án csapódott be, emlékezze rá az egész világ. Dubrovnik sok mindenben az első, 1272-ben itt létesült a világ első karanténja. 1301-től pedig itt először már volt rendszeres orvosi szolgálat a városban. A karanténnak egyébként az volt az értelme, hogy a hajósok ne hurcoljanak be betegségeket a városba, sikerült is a nagy járványokat elkerülni. Impozáns és gyönyörű a dubrovniki vár, nem véletlenül lett a világörökség része az egész terület. 25 méter magas falakat képzeljenek el, amelyek 4-5 méter szélesek. Mint említettem, ugye Dubrovnik sokféle állam meg ország védnöksége alatt állt, de az 1991-es kivételével nem viselt igazán nagy háborút, úgyhogy éppen maradt a csodálatos várfa. Végig lehet baktatni rajta, magam is ezt tettem, 2 óra volt, közben lehetett látni a naplementét és a híres óvárost. A várfalról lenézve nekem a főutca, a Stradun tetszett a legjobban. Egy nyílegyenes 300 méter hosszú utcát képzeljenek el, a város keleti kapujától egészen a nyugati kapuig húzódik. A barokk stílusú házak földszintjén üzlethelyiségek találhatóak. Ha keletről megyünk be a városba, akkor rögtön az első helyen fel lehet menni a várfalakra, mellette pedig ki lehet menni a bástyára, ez egy luxus étterem, főleg amerikai, francia és német turisták meg olaszok keresik fel. Ha a várfalat választják, akkor fizetni is kell ezért, 50 kunát, hogyha későn érkeznek, akkor 20 kunával is meg lehet egyezni. Minden esetre a várfal nézegetést azoknak javaslom, akik szeretnek kirándulni, ugyanis legközelebb 600-800 méter megtétele után lehet csak lemenni. Ha pedig valaki napnyugt, akkor mászik fel a falra, akkor mindenképpen nagyobb túrára számítson, de kétségtelen gyönyörű, amint a végtelennek tűnő tengerbe buknak a nap aranyló sugarai. A déli bástya részeken én még fügefára is akadtam, és elmentem egészen a Szent János erődig. Itt végződik a várfal, hiszen a kikötő tulajdonképpen a belső régi kikötő apró kis csónakokkal van tele, és itt nem húzódik várfal, ágyúval lőhették ezt a területet, hogyha valaki ide belészkedett, mert itt ugye ki kellett kötni, tehát nem lehetett falat építeni. Stradunról, a főutcáról a horvát költők nagyon sokat írtak. Egyikük szerint ez egy olyan utca, ahol a lépéseket nem hallani, hanem látni lehet. Hát ez a megállapítás számomra természetesnek tűnik, a helyieknek mégis annyira tetszik, hogy jelmondatként használják. A kapunál látható a híres dubrovniki Onofrio szökőkút. Onofrio egy nápolyi építész volt, és olyan épületet tervezett, amely első pillanatra egy iszlám fürdőhelyhez hasonlít, legalábbis én azt hittem, hogy valamiféle török emlék, de nem az, hanem egy 16 oldalú medence, amelynek minden oldaláról állarcos figurák spriccelik a vizet. Onofrio nagy szökőkútjával szemben a várfalak mellett helyezkedik el az Úr mennybe menetelének szentelt fogadalmi templomocska, ezt 1520-ban hálából, mivel a város túlérte a földrengést, aztán 1667-ben ugye jött az óriási nagy földrengés, de a templom ekkor is sértetlen maradt. Onofrio szökőkútja mögött helyezkedik el a Szent Kláris kolostor, Dubrovnikban 8 zárda is van, ahhoz képest, hogy nem túl nagy a belváros, zárdából akad, főleg nemesi származású hölgyek tettek Szent Kláris kolostorban fogadalmat. Vannak monostorok is, a Ferences Barátok rendháza a leghatalmasabb építészeti alkotások egyike. Hangversenyeket rendeznek itt, meg szavalóesteket, és itt van az 1317-ben alapított gyógyszertár is. Ma is működik, de persze már nem az eredeti üvegcsékből lehet izgalmas gyógyszereket vásárolni, a ígérdényeket múzeumban találják, és ettől 40-50 méterre van egy új patika, a folytonosságot azért megőrizték.